A papírforma a döntés volt az, hogy 1 százalékponttal megemelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank 11,75%-ra, de volt néhány olyan döntés is, amely talán nem volt annyira várható. Egyrészt melyek voltak ezek, másrészt ezek mennyire segíthetik esetlegesen a forint árfolyam sávban tartását? Kérdezem Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét. Szervusz, jó napot!
Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a kamat döntés az teljesen a papírforma szerint alakult. Ez volt a széles körű piaci várakozás, hogy folytatja a szigorítást az MNB. Ilyen inflációs kilátások, ennyire volatilis, és hát alapvetően inkább gyengélkedő forint árfolyam mellett nem nagyon van lehetőség a kamatemelés ütemének a lassítására. Tehát meghozta az MNB a várt döntést, ahogy mondtad, 11,75% lett a jegybanki alapkamatnak az új mértéke. Na most a pótlólagos intézkedések, vagy a plusz bejelentések, azok pedig ugye alapvetően azt célozzák, hogy abban segíthetnek, hogy ez a sok-sok kamatemelés, amit eddig végrehajtott a Magyar Nemzeti Bank, és most már tényleg kiemelkedően magas szinten van a magyar kamatszint, ezeknek valóban legyen is hatásuk, tehát effektívek legyenek, és javuljon a monetáris transzmissziónak a hatékonysága. Ugye itt arról van szó, hogy a bankrendszerben a korábbi időszak nagyon laza monetáris politikájának eredményeképpen mintegy 9-10 milliárd forintot kitevő többletlikviditás, likviditás kering, és lényegében ezek az új intézkedések, ezek azt célozzák, hogy ősztől kezdődően ez a bankközi likviditás ez jelentősen szűküljön, és ez ugye hozzájárulhat ahhoz, hogy ne csak az alapkamat emelkedjen folyamatosan, hanem a rövid pénzpiaci kamat és hozamszintek is egyre inkább összhangba kerüljenek a jegybanki alapkamat szintjével. Tehát valóban én úgy gondolom, hogy ez egy tényleg jelentős, a likviditásnak a szűkítése, ez egy tényleg jelentős szigorító lépés. Tehát úgy értem, hogy egy ortodox monetáris politikai lépés, ami ugye többek között a hitelezésnek a szűkítésén keresztül is segítheti a kamatok emelkedését és az inflációs céljának, az elérését. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog történni az ősztől. Ugye itt számos, alapvetően három eszköz került bevezetésre, viszont még sok részlet hiányzik az intézkedések mögül. Ezek gondolom az elkövetkező hetekben ki fognak derülni, pontosításra kerülnek az új eszközöknek a feltételei, és akkor ugye az ősztől meglátjuk, hogy a likviditásnak a várt jelentős visszafogása hogyan hat a forint árfolyamára. Ugye ez volt a kérdésed, hogy ez mit jelenthet. Én úgy gondolom, hogy fundamentálisan egy ekkora likviditás szűkítés. Ugye a jegybanki elnök kérdésre válaszolva azt mondta, hogy körülbelül ennek a 10 000 milliárd forintnak a felét szeretnék ezzel megfogni. Ugye egy ekkora likviditás szűkítés párosulva tényleg a gigamagas kamat szinttel, én azt mondom, hogy ezek egy nagyon-nagyon komoly forint erősödést kellenének, hogy okozzanak a negyedik negyedévben. Ugye a probléma, hogy más dolgok is gyengítik a forintot, és itt rögtön el tudjuk mondani az EU-val való megegyezés hiányát, illetve a mostani komoly energiakrízist. Tehát úgy érzem, hogy ahhoz, hogy ez a várt forint erősödés bekövetkezzen, aminek ugye a jegybanki oldalról úgy tűnik, most már nincs akadálya, mindenképpen fontos lenne, hogy ez a viszony az Európai Unióval rendeződjön, tehát szeptemberben tényleg valami pozitív dolog derüljön ki az EU-val, illetve a bizottsággal való tárgyalásokról, és hát illetve az is fontos lenne, hogy ezt a mostani energiakrízis tényleg sikerüljön valamilyen módon rendezni, hiszen az energiaszámlának a fizetése, a külkereskedelmi mérleg, illetve a folyófizetési mérleg hiányának a növekedéséhez vezet. Ez viszont inkább gyengíti a forintot. Lényegében ez volt az oka, az energiakrízis volt a legfontosabb oka a forint júliusban látott nagyon jelentős leértékelődésének is.
Hogyha röviden szeretném megfogalmazni, akkor tulajdonképpen a jegybank, akár a kereskedelmi bankokkal együtt a pénzpiacon mindent megtesz azért, hogy ne legyen, hát furán hangzik ez a kifejezés, de fölösleges forint mennyiség kint a piacon, ami fokozza az inflációt, és minden azon múlik, hogy az energiárak mennyire csökkennek, tehát leginkább már a következő időszakban inkább ez, vagy az energiárak beszivárgása a fogyasztói árakba hajthatja az inflációt?
Igen, ez mindenképpen fontos tényező, hogy mi lesz az energiaárakkal. Ugye a jegybank is hangsúlyozta tegnap, hogy tovább fog emelkedni az infláció az évnek a hátralévő részében, és hát a sajtótájékoztatón a jegybank alelnöke tartózkodott attól, hogy pontos számot mondjon, ez ugye nem véletlen, hiszen most készül az inflációs jelentés, de én úgy gondolom, mi úgy látjuk, hogy ez a headline inflációs mutató az év utolsó negyedévében, decemberben, illetve jövő januárban nagyon könnyen meghaladhatja a 20%-ot. Tehát ez egy nagyon jelentős emelkedés, és ugye ennek most már a nagy része tényleg a monetáris politika hatókörén eső tényezőknek köszönhető. Egyrészt az élelmiszerárak emelkedése az asszály miatt várhatóan folytatódik, másrészt pedig ugye az energiakrízisnek a negatív hatásai egyre inkább megjelennek most már nem csak a termelői, hanem a fogyasztói árakban is, részben ugye a rezsiemelésnek köszönhetően. És ilyen helyzetben tényleg a monetáris politika semmi más nem tud tenni, mint az, hogy a szigorúbb monetáris kondíciók fenntartásával, a likviditás visszafogásával, a magas kamatszinttel megpróbálja elkerülni azt, hogy a másodkörös inflációs hatások is erősödjenek, és az inflációs várakozások, a gazdasági szereplők inflációs várakozásai nagyon-nagyon elszálljanak. Hogyha ezt sikerül nekik, ez azt jelenti, hogy az energiaársoknak a kiesésével 2024-ben már egy számjegyű lehet az infláció, és mondjuk 2024 második felében, tehát a monetáris politika időhorizontjának vége felé már van esély a jegybanki inflációs cél elérésére. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy ezt célozzák ezek az intézkedések. Ugye ez nem csak egy magyar történet, ez egy európai történet is, hiszen az európai gazdaságokat is nagyon komolyan sújtja az, ami az energiapiacon történik. Ott is magas az infláció, és hát bizony ott is egyre jobban emelkednek az inflációs várakozások.
20% körüli vagy a fölötti inflációra mikor volt utoljára példa Magyarországon?
Hát szerintem több mint 20 éve, ugye a ezredforduló környékén én emlékeim szerint nagyon viszonylag magasak voltak az inflációs számok, bár talán 20% alatt voltak, és igazából ez ugye maga a nagyságrend az talán a 90-es évek elejéhez, tehát a rendszerváltást követő inflációhoz is hasonlítható, amikor ugye a gazdasági átállással a szocialista tervgazdaságról a kapitalista gazdaságra való áttéréssel nagyon-nagyon komoly árkiigazadások, átárazódások történtek a magyar gazdaságban. És szerintem most azért ennyire nem súlyos a helyzet, hiszen alapvetően most ez a 20% talán elsősorban az energiának és az élelmiszernek lesz köszönhető, de ha ezeket érintő ársokkok kiesnek az inflációból, akár nagyon jelentős infláció lassulás is következhet be, de nyilván addig el kell jutni, és addig a jegybanknak végeznie kell a dolgát, amit a tegnapi döntések alapján úgy tűnik, hogy hajlandó és képes is megtenni.
Többször visszavisszatérő szójárásunk az, hogy az energiárak miatt várhatóak a további inflációs emelkedések. Elképzelhetőnek tartod-e, hogy akkora megtakarításokra kényszerül mindenképp, akár Európa szerte, meg akár idehaza is, mert lehet már arról hallani, hogy hónapokra bezárnak éttermek, szállodák, vállalkozások esetlegesen, és próbálják úgy kibekkelni a következő időszakot, hogy egész egyszerűen hiába magas az energiár, nem lesz, aki egy része, aki megfizeti, meg tudja fizetni, és ez önmagában okoz visszafelé egy ársokkot, magyarán egy hirtelen nagy energiaár zuhanást.
Igen, ez mindenképpen benne van a pakliban, ez egy nagyon komoly kockázat. Ugye az EU azért próbálkozik is azzal, hogy most valamiféle mechanizmusokat kialakítson, ami ezt az energiaársokot mérsékelheti. Én nem vagyok energiaipari szakértő, de iparági szakértők azt mondják, hogy a gázár kapcsán körülbelül a 200 eurós ár, tehát a megavatóránkénti 200 eurós ár az, amivel az európai ipar még el tud működni. E feletti tartósan magas ár az gyakorlatilag az ipar bezárását, a gyárak bezárását, közintézmények bezárását hozhatja. Szerintem ez egy akkora recessziós sok lenne, amit egyelőre nem nagyon lehet szerintem számszerűsíteni, hogy ez mit okozna Európában, milyen szintű GDP visszaesést. És hát ahogy mondod, ennek persze nagyon komoly dezinflációs hatásai is lennének, hiszen ez esetben a kereslet a piacokról nagyon jelentősen mérséklődne, és ez az infláció nagyon jelentős lassulásához, sőt akár a deflációs kockázatok emelkedéséhez is vezetne. Szerintem ezt a forgatókönyvet azért remélhetőleg sikerül elkerülni, tehát az, hogy nem egy gazdasági összeomlás árán fog megfékeződni középtávon az infláció.
Nyestaur Sajet, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották, folytatjuk majd a beszélgetést 10 óra után, akkor már az európai pénzügyekről.